A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lola Andrea, és a mai adásban a matematika egy olyan területéhez is közelebb kerülünk majd, amit kifejezetten nehéz felfogni, hiszen egészen másként kell látnunk a világot. A vendégem Guillén András, elméleti matematikus, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, aki a kvantum számítógépek lehetséges alkalmazásait kutatja, de rövidesen részletesen is elmondom, mivel foglalkozik. Előtte fel kell tennem azt a kérdést neki, hogy mennyi vágy van egy matematikusban a felfedezésre, vagyis konkrétan Guillén Andrásban mennyi késztetés van valaminek a feltalálására.
Mindenképpen ez egy nagy mozgató rúgó bennem, hogy valami újat találjak meg, és azt gondoltam, hogy a matematikán keresztül igazán mélyre tudok lemenni az új dolgoknak a megértésébe, és ezért is választottam ezt az irányt.
Ebben az a munkafolyamat érdekes, amíg kísérletezik valamivel, vagy pedig annak az alkalmazása, tehát melyik fázis az izgalmasabban?
Hát mindegyiknek megvan a saját maga szépsége. Mondjuk az, amikor valami kezd kibontakozni, akkor volt olyan időszak, hogy alig bírtam aludni, mert annyira érdekes volt, hogy így nyíltak ki ilyen új ajtók, úgy éreztem, hogy újabb megértés, és tárul felettem egy világ, és egyszerűen alig bírtam aludni, mert annyira izgalmas volt.
Van egyébként a matematika történetében, aki, nem mondom, hogy példakép, de aki úgy számít.
Talán Neumann János lenne az, akit mondanék. Hát egészen elképesztő munkássága volt. Ugye matematikában alkotott igazán nagyot, de egyben a fizikának, a kvantummechanikának, a kvantumfizikának és a matematikai megalapozásával óriásít tett a tudomány területén, illetve ugye a modern számítógép architektúrák nagyvonalainak a kitalálásában is. Tehát ott volt benne a matematika, a fizika is, és a számítógépeknek a megértése, és tulajdonképpen a kvantum számítógép, amikkel foglalkozom, az pont ezt a hármat ötvözi, úgyhogy egyértelműen Neumann János a nagy példakép.
Utána néztem, hogy mik a kutatási területei, felolvashatom? Csak azért, hogy a megértésehez közelebb kerüljünk, én azt olvastam, hogy a kvantumos és klasszikus számítástudomány és algoritmusok, a kvantumos lineáris algebra problémák és kvantum szimuláció, diszkrét és konvex optimalizáció, kvantumos bolyongás, véletlen és iterált folyamatok vizsgálata, kvantumos és klasszikus gépi tanulás. Segítenek közelebb kerülni ehhez, hogy mindez mit jelent?
Kicsit tudok most mesélni arról, ami a legutóbbi nagy projektem, aminek kapcsán most évek óta már több munkát is megjelentettem, és az elég jól szegzi ezeket a dolgokat egybe. Ez pedig az ilyen véletlen alapú folyamatoknak, keresési folyamatoknak egy ilyen kvantumos általánosítása. Tehát nagyon sokszor optimalizáció például, keresünk valamilyen megoldást, amit nem tudjuk, hogy mi az, csak szeretnénk minél jobbat találni, és sokszor nem is igazán értjük, vagy csak részben értjük azt, hogy hogy kell kinézni egy jó megoldásnak, ezért a véletlennek a használat az nagyon hasznos abban, hogy ha tudjuk is nagyjából merre kéne menni, de azért néha egy kis véletlen lépéseket is teszünk, hát ha az egy ismeretlen jó irányba elvisz minket. Ez a klasszikus Markov lánc alapú keresési módszer, illetve Metropolis algoritmus, ezeket használják számos területen, statisztikus fizikába indult, Neumann János is ott volt a környékem, és annak egy ilyen absztrakt fizikai modelleket akartak megérteni vele, a mai napra már bioinformatikától kezdve, logisztikán keresztül, egészen a pénzügyi területeken rengeteg helyen alkalmazzák az alapelveket, amiket ott használtak, és noha fizikai rendszerekre használták, nagyon hasznosnak bizonyult teljesen más területeken is.
A kvantumos bolyongás az mit jelent?
Hát a klasszikus bolyongás, képzeljük el, hogy vagyunk egy gráfon, ez a gráf ez lehet ténylegesen akár egy városnak az utcái, vagy lehet valami absztraktabb, hogy valamiféle ilyen megoldás jelöltek egy optimalizációs térben, és akkor ott próbálunk keresni egy jó helyet, vagy egy kiutat, egy labirintusból, valami ilyesmi, és akkor véletlen lépéseket teszünk, majd mindig újra döntünk, hogy az adott helyen mi tűnik egy jó lépésnek, ez a véletlen bolyongás. És a kvantumos bolyongás az mindezeket a lépéseket nem véletlenül teszi meg, hanem szuperpozícióban. Tehát, hogy nem az történik, hogy vagy balra lép, vagy jobbra lép, hanem kicsit balra, meg kicsit jobbra is lép, de egy ilyen kvantumos szuperpozíció, tehát mind a két helyen egyszerre megjelenik ez a bolyongó, csak más-más amplitúdóval. Ez a kvantumos bolyongás, és amivel meg most foglalkozom, azok az ilyen kvantum csatornák, vagy kvantumos Markov-láncok, azok pedig vagy a kettőt ötvözik. Tehát részben tudnak ilyen szuperpozícióban is több helyen egyszer lenni, meg tudnak valódi véletlenként szétválni is, és az derül ki, hogy ez a kettő együtt ez még erősebb tud lenni bizonyos alkalmazás területeken, tehát a véletlen sem teljesen elvetendő, a véletlen is tud hasznos lenni, a kvantumosság is tud hasznos lenni, és a kettő itt az már nagyon bonyolult, nehéz megérteni, de még annál hasznosabb lehet.
Tudna abban segíteni, hogy megértsük, hogy milyen a világ kvantumos felfogásban? Valószínűleg egészen más, mint ahogyan most érzékelünk bármit is, vagy ahogyan most gondolkodunk a világról.
Hát az ilyen hétköznapi dolgokban nem annyira jelennek meg a kvantumeffektusok, úgyhogy azt nem annyira befolyásolja, inkább a természetben ilyen mikroszinten jelennek meg ezek a jelenségek, az atomok, molekulák világában érhetőek el ezek a kvantumos jelenségek, és ugye a mérnöki tudományok most odáig fejlődtek, hogy a kvantum számítógép ezeket a tipikusan csak mikrovilágban tapasztalt jelenségeket valahogy elérhetővé tesszük számunkra is egy kvantum számítógépen keresztül. Tehát azok a folyamatok, amik csak nagyon picibe és nagyon rejtve történtek a mélyében a dolgoknak, azt most egy kvantum számítógéppel tulajdonképpen tudjuk így szemlélni, kísérletezni vele, és akár egy számítási problémára felhasználni. És hát nem tudom, hogy tudnék erről egy intuitív képet átni, hogy egy szuperpozícióban egy elektron itt is van, meg ott is van, és akkor együtt valamit csinál, ezt szerintem nehéz egy ilyen rövid mondatba átadni.
Amikor beszéltünk telefonon, akkor említettem, hogy nekem milyen érdekes, amikor más tudományterületeket említenek a matematikusok, hogy az hatással volt rájuk, vagy hogy egy matematikai probléma megközelítésében például a filozófia segít, és akkor ön azt mondta a telefonban, hogy ez természetes, és nagyon érdekes, hogy filozófiai szempontból ez a kvantumos megközelítés ez hogyan néz. Hogy mennyire alakítja át a világképünket, mondjuk ez.
Nem is tudom, hogy filozófiai megközelítés az, amit mondanék, hanem az, hogy új filozófiai kérdéseket és meglátásokat vet föl, az, hogyha a világunk az kvantummechanikai. Az egészen apró szinteken, tényleg a sejtszinten már olyan mikrovilág van, ahol a kvantumjelenség fontosak lehetnek. Elképzelhetjük azt, hogy például egy-egy neuron az agyunkban, az is kvantumjelenségeken is alapulhat a működése. De tudjuk, hogy van egy szuperpozíció, most akkor az is elképzelhető, hogy egy neuronunk az tud tüzelni is, vagy nem tüzelni, ad jelet, vagy nem ad jelet. Most, hogyha azt képzeljük el, hogy ez a neuronnak az egy kis jel, amit kibocsájtott, az most nem tudom, arra vezetett, hogy valaki elnyitott egy háborút, vagy éppen befejezett egyet, akkor a kvantummechanika értelmében, hogyha szuperpozíció történt, akkor valaki egyszerre be is fejezett egy háborút, meg el is indított egyet. Most akkor mi a valóság? Most akkor mind a kettő van, vagy miért nem tapasztalunk a világban, de mégiscsak, hogyha a kvantummechanikán alapul akár az ember egy működése is, akkor lehetséges ilyen, hogy valaki az egyik világegyetemben egy háborús hős lesz, vagy egy béke bajnok, a másik pedig egy gonosz diktátor.
De például az emberi létről ön másként gondolkodik, azért mert a világnak ezt a részét ismeri?
Sokan próbálták kötni ezt a kvantumos jelenségeket például a szabad akarat kérdéséhez, és vannak olyan elméletek ezzel kapcsolatban, vagy olyan felvetések, amik tőlem idegenek, de mégiscsak van egy érdekes vonulat ebben, ami szerintem tényleg figyelemreméltó, hogy a kvantummechanika előtti világkép az determinisztikus volt, tehát ha tudtuk volna egy adott pillanatban az univerzum minden részecskének helyét és sebességét, akkor meg tudtuk volna, hogy mi fog történni akár 1000 év múlva is pontosan az akkori newtoni világkép szerint. A kvantummechanikában viszont a véletlen az egy elkerülhetetlen dolog, az a szuperpozíciós mérések összjátékából kényszerűen kijön, úgyhogy nem tudjuk megmondani, hogy mi történik a világegyetemmel 1000 év múlva, akármilyen pontosan ismerjük a helyzetét, mert mindig van egy kvantumos határozatlanság. És ez több teret látszik adni a szabad akaratnak, mint mondjuk egy determinisztikus világkép, de persze neki is megvannak problémái, mert akkor ez a véletlenség sem irányított, tehát akkor abból, hogy jön a szabad akarat, ez egy érdekes kérdés. De hát látszik egyből, hogy milyen jelentős filozófiai vonulatai vannak ennek a világnak.
Hogyha a kvantummechanika történetéről beszélünk, akkor mikorra kell visszatekinteni?
Az 1900-as évek elején voltak ezek az áttörések, és Planck, aki az egyik alapítója a kvantummechanikának, ő is amikor egy úgynevezett fekete-test sugárzási problémára keresett egy megoldást, akkor talált egy olyan matematikailag jó kinéző megoldást, ami megmagyarázta, legalábbis így számok nyelvén, hogy mi történik, de egy olyan feltevésre vezette ezt vissza, amiből kihozta, hogy az energia az kvantált, vagyis csak energiát csomagokban létezhet. De ez neki is annyira irreálisnak tűnt, hogy hangsúlyozta, hogy szerinte ez nem így van, csak a matek ez így szépen kihozza, úgyhogy ő nem állítja, hogy ilyen a világ, csak hogy ez a képlet az működik. és aztán ugye utána ezt elkezdték komolyan venni, csak hát annyira idegen volt, hogy még úgymond az első úttörője se hitte, hogy ez lenne a jó leírás, ezt csak valami matematikai trükknek gondolta.
Ugye ennek a műsornak az a célja, hogy valamennyire megértessük a hallgatókkal, hogy hol alkalmazható mindaz, amiről az adott matematikus, aki a vendégem beszél, amivel foglalkozik. Tudunk arról beszélni, hogy mindaz, ami az ön területe, az gyakorlati szempontból hol megtalálható?
Hát akkor először azokat érinteném, amik a első alkalmazások között várhatóak, hogy mondjuk 10-20 éven belül hol lehet már találkozni esetleg a kvantumos számítógépek által nyújtott lehetőségekről. És hát első körben a fizikai rendszerek szimulációja az, ahol ez áttörést hozhat el. Nagyon természetes, hiszen kvantummechanikai rendszert nehezen tudjunk klasszikusan szimulálni. A kvantum számítógép az viszont úgy működik, amit szeretnénk szimulálni, hogy akkor ez jó adaptálható rá, és az hasznos lehet megérteni különböző bonyolultabb molekulák működését, ami aztán fontos lehet pedig katalizátorok megértésére, ami aztán elvezethet ahhoz, hogy mondjuk esetleg hatékonyabban tudunk műtrágyát gyártani. Tehát van egy ilyen egész vonulat, hogy ez tényleg így fog működni, az nem világos, de egy lehetőség van benne. Hasonlóan a anyagtudomány területén áttörést hozhat el például a szupravezetők megértésében potenciálisan, és az nyilván megint csak rengeteg alkalmazáshoz elvezethet, de ezek olyan lehetséges alkalmazások, amiket most így sejtünk, de nem tudunk biztosan. Aztán, ami hát egy nem igazán pozitív alkalmazás, vagy egy ilyen, inkább egy ilyen kicsit visszalépésnek is mondható, hogy a kvantum számítógépek azok meglepően jól tudnak feltörni bizonyos titkosításokat. Konkrétan a leggyakrabban használt, legelterjedtebbeket, ezeket az úgynevezett RSA alapúakat, ami egy csomó internetes biztonsági technológia, bankkártyák védelme, stb. Alapul, abból rengeteget feltör a kvantum számítógép, úgyhogy ezeket majd le kell cserélni, és el is indult a folyamat, hogyha esetleg 20 év múlva van egy ténylegesen ezeket a jelenleg használt kódokat hatékonyan feltörő eszköz, akkor az ne bénítse meg a világot, és ezekre az áttérés az hát évtizedekben mérhető, ezért most szabványosították az elmúlt egy-két évben az első ilyen kvantumbiztosnak hitt titkosítási eljárásokat, amikre elkezdtek áttérni szépen lassan a szereplők, már az első böngészőkben már van is ilyen kvantumbiztos titkosítás. Az amerikai kormány azt hiszem 2034 vagy 35 után nem engedélyezi kvantum számítógépen feltörhető titkosítások alkalmazását kormányzati szerveknél. Tehát, hogy nagyon komolyan készülnek erre, ez inkább sok fejtörést okoz, mint mondjuk pozitív lehetőséget hoz, de hogy akkor megint csak még így a távoli jövőben kitekintsünk. A kvantummechanikában van egy érdekes tulajdonság, hogy a határozatlanság megjelenik, az egyben abban is segít, hogy bizonyos információ rejtve tud maradni, nem lehet lemásolni. Nos, mi az, amit szeretnénk, hogy ne lehessen lemásolni? Hát például a pénz nem szeretné lehessen hamisítani. A kvantum pénz gondolata az egy nagyon érdekes dolog, hogy fizikai törvények által lehetetlen legyen lemásolni egy pénzt, mert ugye valaki egyre jobb nyomtatóval, egyre hasonlóbb tud a hivataloshoz nyomtatni, ez egy ilyen macska-egérjáték. De hogyha van egy fizikai törvények által lemásolhatatlan eszköz vagy pénz, valamilyen kvantumos pénz, akkor ott nem lesz ilyen macska-egérjáték, ott akkor ez beteljesült ez a történet például.
Azt olvastam egy interjúban, hogy mesélt a repülés irányításról, hogy ott is használható lesz.
Igen, egy nagyon fontos másik terület valóban az a szenzoroknak a világa. Sokkal pontosabb méréseket tud eredményezni egy kvantumos összefonódással felruházott szenzor, és ez ott hasznos, ahol a jelenlegi szenzoraink azok elbuknak, például a pozíciónak a meghatározására. Ugye van a GPS alapú rendszer, de ennek az a nehézsége, hogy ez egy óriási ekoszisztéma alapul, rengeteg sok műhold van, azokon atomóra, azoknak el kell érni az jelének, stb. És hogyha azokat zavarják, vagy ilyesmi, akkor önmagában autonóm módon ez nem tud működni az eszközöm, a GPS eszköz, és felmerült az igény, hogy akkor akár egy repülőgépen mindent túl kell biztosítani, hogyha a GPS hálózat nem működik, akkor kell tudnia a repülőgépnek is navigálni önmagában. És erre vannak kevésbé pontos régi módszerek. Az a probléma, hogy ezek tipikusan a gyorsulást tudják jól mérni. Na most a gyorsulásból lesz aztán egy sebesség, a sebességben meg aztán lesz egy pozíció, ez egy kétszeres integráláson alapul, összegezni kell sok-sok ilyen aprócska eredményt, tehát a hibák azok nagyon gyorsan ebbe fölrobbannak, és ezért nem lehet nagyon hosszú távon ezt megbízhatóan használni, de hogyha itt a kvantumos mérési eszközökkel tudnánk több nagyságrendet javítani, akkor ez már a nem tudom fél órás vagy 10 perces nagyságrendből akár napos használatosságot is eredményezhetne, ami elegendő lenne például egy repülőgép esetében.
Szintén egy interjújában olvastam, hogy kvantum teleportálásról beszéltek. Ez a science fiction kategória az átlagember számára, és rögtön nyilván azt gondolja, hogy közel vagyunk a valódi teleportáláshoz, de abban az interjúban mondta, hogy ez nem, tehát a fizikai testek teleportálása nem elképzelhető, de milyen jelentősége van ennek egyébként, ennek a kísérletnek, a kvantum teleportálásnak?
Hát említettem a kvantumos pénz kapcsán, hogy kvantumállapotot másolni azt nem lehet, és leírni is elég nehéz, úgyhogy ebből úgy tűnhet, hogy eléggé nehézkesen tudok egy kvantumállapotot, azt csak így fizikailag át kell cipelnem az egyikről a másikra, hogy úgy tudom vagy át közvetíteni. És tulajdonképpen ennek a kvantumállapotnak a teleportálásáról van szó, hogy a kvantum információt tudom az egyikről a másikra elvinni, méghozzá úgy, hogy nem kell hozzá kvantumos közvetítő valami értelemben. Tehát elég egy klasszikus információ, mint én interneten küldök valami adatcsomagot, és az leírja, hogy hogyan kell azt a kvantumállapotot megkonstruálni. Egy kvantumos erőforrás az kell hozzá, tehát kell egy közös múltja lenni a két kvantum részecskének, az Alice, vagy Alice és Bélánál van egy kvantumos részecske, az egyiket a másikba tudjuk játszani, teleportálni, de ez szükséges, hogy ez a két részecske az valamilyen közös múlttal rendelkezzen, szaknyelven össze legyen fonódva. Az összefonódás az elegendő az, hogy később tudjunk információt, de kvantumos információt továbbítani. Bármilyen távolságban ez működik, annyi ugye a hátütője, hogy azért klasszikus kommunikáció kell hozzá, tehát lehet akármilyen messze, lehet akár a Marson is, de oda el kell küldenünk valami rádióelet, vagy ilyesmi, amivel a klasszikus információt elküldjük, de nem kell egy kvantumos adathordozót elküldeni, még egy kvantum, mint ez tök sérülékeny, az lehet, hogy nem bírná ki azt a hosszú utat, hogy egy fotom vagy valami egyéb ilyen rádióban próbálnánk elcsomagolni, úgyhogy elegendő csak a klasszikus információt átküldeni, de az továbbra is limitált a fénysebességnek a terjedésével, tehát hogy a klasszikus kommunikációt kell hozzá, de nem kell kvantumos kommunikáció, és ez benne a különleges.
Lehet arról beszélni, hogy a mostani legfejlettebb számítógéphez képest a kvantum számítógép mit tud majd, vagy hogy miben különbözik?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kvantum számítógép az egy célzott eszköz, mondjuk kicsit az hasonlítanám, hogy mondjuk egy videókártya. A számítógépekben, aki sokat használ valamiféle grafikus feladatokra, a dolgokat, az használt régen videókártyát. Mai napon ugye tudjuk, hogy a mesterséges intelligenciában is hasznos egy videókártya, tehát hogy célzott feladatokra, célzott hardware az nagyon nagy gyorsítást tud létrehozni. Ilyen egy videókártya, most egy kvantum számítógép is a távoli jövőben, hát egy kvantumkártya is lesz majd a számítógépekben, opcionális, hogyha valakinek olyan számításokra van szüksége, ahol nem alkalmasak, nem elég gyorsak a klasszikus eszközök, akkor lehet egy kvantumos bővítő, ami ezekre a speciális problémákra tud gyorsabb és jobb megoldást adni majd. És akkor ezek a problémák, ezek ugye lehet akár kvantumos szimuláció, akár valamiféle optimalizációs, ahol egy kvantumos megközelítés előny lehet, vagy akár ugye nagy számoknak a prim faktorizáció, ez meg ugye a kódfeltörésben használható. Tehát ha ezekhez hasonló problémák, vagy olyan problémák, amiket most nem tudjuk, de később ki fog derülni, hogy kvantum számítógép az tök hasznos rájuk, akkor ott majd egy kvantumkártya, vagy egy felhő alapú kvantumos elérés, az egy rész problémának a megoldásában nagyon sokat segíthet.
Hogyha az ön nevére rákeres bárki az interneten, akkor előbb-utóbb rátalál egy fotóra egy fiatalemberről, egy középiskolás mosolygó fiatalemberről, aki föltalálta a mobil iránytűt, jól mondom? És azon gondolkodtam, hogy vajon egy ilyen találmány, az ezzel járó díj mennyire határozza meg a későbbi utat egy karrierben. Szóval hogy ez egy fontos mérföldkő, amikor az ember ilyen sikert ér el középiskolásként?
Hát ez nagyon komoly visszacsatolás volt, amikor tudtam ötleteket, amiket így kiötlöttem mondjuk a nyári szünetbe, azokat elkezdtem megosztani, és ezek működtek a valóságban, és az embereket ez érdekelte, ez egy óriási pozitív visszacsatolás volt. És ez az egész folyamat, hogy ebbe így legyen bátorságom belevágni, az nagyban köszönhető a középiskolás fizika tanáromnak, Gamár Katalinnak, aki éppen akkor, amikor minket elkezdett tanítani, még a doktoriát fejezte be, tehát ő, hogy is mondjam, túlképzett volt középiskolás tanárnak, de nagyon lelkes volt, és azt gondolta, hogy ő, ahogy kutat doktor Drandusként, ő ezt kutatást szeretné elvinni, ennek a szeretetét, a középiskolás diákoknak, és megmutatni nekik, hogy ők is tudnak érdekes dolgokat megvizsgálni, amiket esetleg mások még nem próbáltak, és van értelme megpróbálni kutatni már középiskolásként is. És mindenféle pályázatok is voltak, ahol lehetett aztán ilyen versenyeken indulni, és egymást motiváltuk, ahogy eredményeket értek el az iskolában, a Szent Marga Gimnáziumban a többi évfolyamtársaim, meg fölöttem járó felsőbévesek. Ez nagyon motivált, hogy lám egy ilyen ötletből, ami az ő fejéből pattant ki, hosszas munkával, de mégiscsak középiskolás fejjel tudott olyan dolgot elérni, amik abszolút előrevitték a tudományt.
És mesélne erről a találmányáról, meg annak az útjáról?
Én cserkész vagyok, és már fiatal korban is úgy van kialakítva a rendszer, hogy amit tudnak, azt továbbadják az ifjabbaknak, tehát noha én is még csak középiskolás voltam, nekem is már aztán volt egy őrsöm, meg ott a cserkész rajban is különböző feladatokba, képzésekbe egymásnak segítettünk a kiképzésben, és én ilyen navigáció ilyesmiben úgy tehetséges voltam, és akkor én akadályversenyeken sokszor ilyen rám jutott az a feladat, hogy akkor az észak irány meghatározása, meg az ilyen térképzett dolgban, én mutassam meg, hogy hogyan kell az ifjabbaknak, és van egy ilyen kis egyszerű módszer arra, hogy nagyjából hogyan lehet meghatározni a déli irányt, hogyha az ember látja a napot, és van egy analóg órája. És akkor ez ami olyasmi volt, hogy van az embernek egy analóg órája, karórája, akkor a 12-es és a kismutató közötti szögfelezőt kell beforgatni a nap felé, és akkor a 12-es felé van dél nagyjából. Persze ez nem teljesen pontos, de azon alapul, hogy ugye a karóránk az naponta kétszer fordul körbe, a napnak a látszagos mozgása az igen, az pedig ugye egyszer fordul körbe, és délben pedig a nap délen van, ezt is tudjuk, és akkor ebből egy szögfelezővel kell arányosítani a napnak mozgását, és akkor egy déli irány ezből megtalálható. De mikor már több egyszerre is tanítottam néha, hogy azoknak a cserkészeknek ezt a módszert, és mindig elfelejtették, akkor gondoltam, hogy hát ha még a cserkészek is folyton elfelejtik, akkor aki nem is volt cserkész, az honnan tudhatná ezt? Milyen jó lenne ezt egy ilyen alkalmazásban megcsinálnia, akkor nem kell emlékezni a trükkre, meg lehet még tovább fejleszteni az egészet. Ugye ez a trükk, ez így nem működik például a Hold esetében, de csillagászati számítások alapján semmi akadály nincs, hogy a Holdra is ugye ezt a elvet alkalmazzuk. Tudjuk, hogy mennyi az idő, és nagyjából hol vagyunk, mint én Magyarország, Budapest környékén mondjuk, vagy akármelyik másik város környékén, akkor meg tudjuk mondani, hogy a Holdhoz képest merre van az észak irány. És akkor ezt így utána ment, hogy akkor a csillagászati számítások még ez szükségesek, hogyan vannak, abban kaptam is segítséget az ELTE-n egy csillagásztól, és akkor így végül is programozás is érdekelt, akkor még ezek a nem teljesen buta telefonok voltak, de még nem is okosak, a kettő között félúton, azokat már lehetett programozni limitált módon, és akkor azt megtanultam hozzá ezt a nyelvet, és akkor egy nagyjából egy év munkájából összeraktam ezt az alkalmazást.
Gién András matematikus a műsor vendége, rövid szünet után kiderül, hogy milyen utat járt be később a találmánya, illetve beszélünk a kvantum számítógépek alkalmazási területeiről, újra szóba kerül majd a véletlen, de ezúttal nem matematikai értelemben, és két könyvről is szó lesz, amely a vendégem kutatási területét hozhatja közel az olvasókhoz. Mindjárt visszajövünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.